Van munkád és karriered? Több mint 1000 állás vár a HVG állásbörzén április 9 és 11 között új helyszínen a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban és online. Regisztrálj ingyenesen!
Az Elviterében a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit szoktuk bemutatni. Ezúttal viszont olyan szövegeket hoztunk, amelyeknek nincs szavatosság ideje. Én Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár történet. Elviter. Lentár Balázs sorozatában olyan századfordulós bűnesedeket mutat be, amelyek a maguk korában nagy szenzációt keltettek, és komolyan foglalkoztatták a közvéleményt, mostanra azonban már feledésbe merültek. Az 1900-as évek elején óriási sztori volt a Mátyási Zoltán ellen elkövetett gyilkossági kísérlet, és nem csak azért, mert egy honvéd százados volt a célpontja, hanem azért is, mert a támadás mögötti indítékot mind az elkövető, mind az áldozat igyekezett eltitkolni. Ez olyan jól sikerült, hogy a mai napig csak elméleteink lehetnek az első magyarországi levélbombás merénylet valódi okáról. Mátyási Zoltán honvéd alhadbiztos, ez századosi rendfokozatnak felelt meg, Kassán 1909. augusztus 24-én, egy szerdai reggelen még erősen ébredezési fázisban volt, az ágyában fekve fogadta a Kazinci utcai lakásába beszörgető postást, akitől egy kicsi csomagot vett át. A csomag tartalma igen érdekesnek ígérkezett, hiszen egy fenyőládikát rejtett, abban pedig egy kis fém kazetta lapult. A csomagra kívülről azt írták, hogy a tartalma ezüst és üveg, illetve azt is megjegyezték, hogy az értéke 200 korona. Egy százados éves fizetése 2-4000 korona között mozgott, beosztásától függően. Továbbá feladónak a jó nevű budapesti ékszerészt, Baróch Elt tüntették fel. Ebből az alhadbiztos gondolhatta, hogy valami ékszert kapott, és bár furcsálotta, mivel ő semmi ilyesmit nem rendelt, azért a kazettához mellékelt apró kulcssal mégis megpróbálta kinyitni azt. Amint a kulcsot elfordította a zárban, a kazetta felrobbant, és Mátyási Zoltán súlyos sérüléseket szenvedett az arcán, a mellén és a karján, illetve megsemmisült a robbanásban az íróasztala és a széke is. A sérült Mátyásit a helyőrség kórházába szállították, miközben a merényletről a jegyzőkönyvet a Kazinci utcai lakásban Cselényi Béla kassai rendőrkapitány vette fel személyesen. Ez is jól mutatja, hogy már az ügy kezdetén mekkora fontosságot tulajdonítottak neki. Ez érthetővé is válik, ha belegondolunk, hogy ez volt az első levélbombával elkövetett merénylet Magyarországon. Ráadásul a korszakban a bombatámadásokat még leginkább politikai üzenetként használták. Az anarchisták merényleteitől volt hangos a nemzetközi sajtó. Kezdve a harmadik Napóleon ellen elkövetett 1858-as bombamerénylettel, majd követte ezt a második Sándor cár elleni, immáron sikeres bombatámadás, és a századforduló idejére jóformán bevett gyakorlattá vált, hogy az anarchisták pokolgépekkel üzennek a hatalomnak. Ezért is döbbentette meg a hatóságokat a Mátyási elleni merénylet, hiszen elképzelni sem tudták, hogy miként kerülhetett egy unalmas vidéki garnizon alhadbiztosa az anarchisták, vagy ahogy a korabeli sajtó nevezte őket, a nihilisták célkeresztjébe. Pláne úgy, hogy a korszak Magyarországán nem is igazán voltak olyan anarchisták, akik kaphatók lettek volna ilyesmire. Hiszen a korabeli magyarországi anarchista körök legjelentősebb képviselői, beszéljünk akár Schmidt Jenőről, Szabó Ervinről vagy Batthyány Ervin grófról, az általuk elképzelt szebb világ felé vezető útra a társadalmat oktatással és nem bombahajigálással akarták ráterelni. Nem segített túl sokat Mátyási Zoltán vallomása sem. Az alhadbiztos sérülései, mint a kórházban kiderült, nem voltak annyira súlyosak, sebei néhány héten belül begyógyultak. Ugyanakkor elképzelni sem tudta, hogy ki gyűlölheti őt annyira, hogy ilyen tetre ragadtassa magát. Mert természetesen, amint az anarchistákat sikerült kizárni, a hatóságok a merénylet indítékaként egyből a személyes bosszúra kezdtek gyanakodni. A nyomozásba gyorsan bekapcsolódott a budapesti rendőrség is. Egyfelől azért, mert a csomagot a fővárosban adták fel. Másfelől meg azért, mert a budapesti rendőrségnek volt olyan rutinos detektív testülete, vagyis nyomozó szerve, amelyiktől elvárható volt, hogy gyorsan képes legyen felgöngyölíteni ezt a különös ügyet. A munkát nehezítette, hogy hatásköri vita alakult ki az állami szervek között. Ugyanis Mátyási katonatiszti volt amiatt, az ügyben illetékesnek érezte magát a hadsereg is. Pontosabban a Magyar Királyi Honvédség, hiszen az Osztrák-Magyar Monarchiának a korszakban három külön hadserege is volt. A közös haderő, a lajtántúri területeken a Landwehr, továbbá a Magyar Honvédség. A kassai parancsnokság gyorsan rá is tette a kezét a Kazinci utcai lakásban talált pokolgép maradványaira, és nem is volt hajlandó átadni a rendőrségnek. Nyomok és bizonyítékok hiányán a detektívek pedig kénytelenek voltak a szóbeszédek alapján dolgozni. Így egy darabig egy rejtélyes nőt hajkuráztak, aki a bombát átvevő posta alkalmazottai szerint feladta a csomagot. Ezzel egyidejűleg egy másik bejelentés szerint a posta előtt a csomag feladásakor egy furcsa, körszakállas hordár tartózkodott, akit addig nem láttak a környéken. Nem sokára azonban kiderült, hogy ezen nyomok mindegyike hamis volt. Végül az ügyből kerekedett hatalmas sajtóérdeklődés és az állampolgárok segítségét kérő rendőrségi közlemény vezetett eredményre. Augusztus 28-án délelőtt megjelent a budapesti rendőrségen egy Halasi Károly nevű államvasúti ellenőr és 16 éves Tibor nevű fia, akik a kassai bomba rejlett ügyében a nyomozás vezető detektíveket keresték. Halasi elmondta neki, hogy pontosan tudja, ki volt a tettes. Nem más, mint az ő mostoha testvére, Junga Sebestyén honvédszázados, aki akkor a nagykanizsai 20. honvédgyalogezred második zászlóaljának volt a parancsnoka. Az ellenőr elmondása szerint a merénylet elkövetése előtt néhány nappal látogatást tett nagykanizsán Jungáéknál, aki a feleségével és három gyerekével élt az állomás helyén. A hazautazása előtt Junga százados félrehívta, és arra kérte, hogy egy csomagot adjon fel neki Budapesten, de úgy, hogy ne nézze meg annak címzetjét. Junga még arra is figyelmeztette mostanöcsét, hogy vigyázzon a dobozzal, mert törékeny holmit rejt. Halasi nem sokat foglalkozott a dologgal, azt hitte, hogy valamilyen nőügy lehet a háttérben, bár Jungára nem volt jellemző a kalandozás. Átvette tőle a csomagot, majd hazaérve a fiára bízta, hogy adja fel a küldeményt. A postán azonban probléma támadt, mivel a törékeny jelölés miatt nem akarták átvenni, így rá kellett írni, hogy saját felelősségre adják fel. Eközben Halasi Tibor azonban észrevette, hogy a csomagot Mátyásinak címezték. A feladás után Halasi Tibor vidékre utazott nyaralni, és csak napokkal később ért haza. Az nap vacsoránál Halasi Károly és az idősebb fia már nagyban a Mátyási merényletet tárgyalták, amiről Tibornak akkor még semmilyen ismerete nem volt. A fiú csak akkor sápadt el, amikor elhangzott az áldozat neve, majd elmondta, hogy ki volt Junga küldeményének a címzetje. Másnap az apa fiával jelentkezett a rendőrségen. Az ekkor 47 éves Junga Sebestyén 1862. februárjában született Aradon, és egy kifejezetten atipikus tagja volt a hadsereg tisztikarának. Sokoldalú, művelt ember volt, akit emellett mintakatonának is tartottak. Kezdetben azonban mégsem a katonai pályát választotta, hanem a Raguzai Kereskedelmi Tengerészeti Akadémiát végezte el, majd különféle beosztásokban utazta be a világot. Először a nevével akkor találkozott a szélesebb nyilvánosság, amikor 1880 nyarán több tengerésztársának az életét is megmentette. Junga Sebestyén ekkor a Treci Dubravacki nevet viselő három árbócos kereskedelmi hajón szolgált, amely Haiti szigetéről szállított vérfát New Yorkba. Igen ám, de a hajón felütötte a fejét valami rondább, lázzal járó megbetegedés, aminek hatására a legénység ágynak esett, többen meg is haltak, köztük a hajó kapitánya is. Egyedül Junga kadéton és Skurics első tisztán múlt, hogy a hajó eljutott New York kikötőjébe, ahol a túlélőknek orvosi segítséget tudtak nyújtani az amerikai hatóságok. Junga Sebestyén ezért a tettéért Ferenc József császártól megkapta az aranyérdemkeresztet, nem sokkal később pedig leszerelt a flottától, és beállt a magyar honvédségbe. Junga az előjárói jellemzése szerint horvátul és németül folyékonyan és szabatosan beszél és ír, olaszul igen jól beszél, ír, angolul meglehetősen beszél, tótul a szolgálati igényeknek megfelelően beszél. Különös ismeretei, fényképész, festő, rajzoló, úszó, kerékpáros, tereptani rajzban jeles, víz- és olajfestészetben jártas. Helyszínrajzban, tereptanban, terepábrázolásban, gyakorlati földmérésben és műszertanban igen kielégítő. A tereptanban és rajzban való jártasságát olyan nagyra tartották, hogy ezen tárgyakat a Ludovika Akadémián oktatta is az 1890-es évek elején. Junga Sebestyén mindezek mellett jelentős művészi vénával is rendelkezett, amit szépen bizonyít, hogy az 1896-os milleniumi kiállításon 10 oklevelet nyert az egyik olajfestményével. Junga Sebestyén tehát a jó tanuló, jó sportoló klasszikus példája volt, aki szépen lassan a ranglétrán is emelkedni kezdett. Éppen 1909 őszén lett volna esedékes az őrnagy előléptetése. A fényképészi hobbija miatt a vegytant, vagyis a kémiát is igen kellett értenie, ami később a bombakészítéshez is jól jött. A századosnak a családi élete is boldognak tűnt. Volt egy fiatal felesége és három kisfia. Továbbá, mint időközben kiderült, Mátyási Zoltánnal is jó baráti viszonyt ápolt. Olyannyira, hogy amikor a nyomozók közölték Mátyásival, hogy a bizonyítékok Jungára mutatnak, nem akarta elhinni. Még meglepőbb volt, hogy a gyanúsítás megtörténtét követően Mátyási elzárkózott attól, hogy további felvilágosítást adjon Jungáról, vagy a százados tette mögötti motivációkról. Mivel a bombamerénylet áldozata és az elkövető is aktív katonatiszt volt, ezért innentől kezdve a polgári hatóságoknak nem osztottak több lapot. Junga Sebestyént Nagykanizsán 1909. augusztus 28-án este az otthonában katonák tartóztatták le. A százados nem tanúsított ellenállást, szó nélkül engedte magát elvezettetni. A rögvest megkezdődő hadbírósági kihallgatásán állítólag Vájtik tagadott, ugyanakkor ez érdemes hozzátenni, hogy a katonai ügyekben a korszak jól értesült újságírói sem tudtak érdemi információhoz jutni. A seregnél teljes volt a hírzárlat, így a sajtó vadabbnál vadabb elméletek megszellőztetésével igyekezett kielégíteni az olvasó közönség híréségét. Junga megőrült. Asszony volt a dologban. Amerikai párbajt vívtak Mátyásival. Ilyen és ehhez hasonló hangzatos címekben tudósítottak az újságok az ügyről, ám hogy ebből mi volt a valóság, azt nagyon nehéz kibogozni a mai napig. Az amerikai párbajt lehet a legkönnyebben kizárni. Ezt úgy vívták, hogy tettek egy fehér és egy fekete golyót egy erszénybe. Majd a haragosok húztak, akinek a fekete golyó jutott, az a megbeszélt határidőre elrendezte az ügyeit, majd öngyilkosságot követett el. Az újságok szerint ebben az esetben Junge és Mátyási olyan kikötést is tett, hogy a vesztes köteles a másik által hozzá eljuttatott fegyverrel végezni magával, és ez nyilván a Junga által feladott bomba volt. A korszakban a párba intézményét megengedően kezelte a csemegi kódexként is ismert büntető törvénykönyv, ami azt jelentette, hogy tiltotta ugyan, de csak vétségként tartotta számon, nem bűncselekményként. Ez azonban az amerikai párbajra nem vonatkozott, mivel azt a korban becstelen hazardírozásnak tartották. Így Junga tette szándékos emberölés kísérletének minősült volna, és az ennek megfelelő ítéletet is kellett volna kapnia. Csak hogy nem ez történt. Erről egy kicsit később. Az őrület teóriát az elmorvosi vizsgálat zárta ki, bár a későbbi katonai iratokból már az köszön vissza, hogy Jungát általános ideggyengeség jellemezte. Ez azért tegyük hozzá, hogy egy hadbírósági eljárás, különösen a vádlott esetében meglehetősen stresszes tud lenni. Tehát az ideggyengeség kialakulhatott nála a kihallgatások és a zárkai tépelődések hatására is. Már csak azért is, mert az ilyen közbotrányt okozó ügyekben a haditörvényszék számára gyakran nem az igazság feltárása, hanem a mundér becsületének megóvása jelentette a legfontosabb feladatot. Márpedig az ilyen botrányok esetén ezt az ügy mi a marabi lezárásával és szűnyeg alá söprésével lehet elérni. Ezt a leggyorsabban úgy lehetett megoldani, hogy a kihallgatások kezdeti szakaszában a vádlottat tapintatosan egyedül hagyták egy töltött revolverrel. Néhány évvel később az oroszoknak kémkedő Alfred Redl ezredes megértette a célzást és végzett magával. De például a bajtársainak potenciál növelőként ciánkapszulát küldő Adolf Hofrichter főhadnagy nem élt a lehetőséggel. Nem tudjuk, hogy Jungát megkínálták ezzel a választással. Amíg az elmeállapota kétséges volt, biztosan nem, és valószínűleg utána sem, mivel a hadbíróság olyan információk birtokába juthatott, amik döntően befolyásolták az eljárás kimenetelét, és végül másképp tusolták el az ország első levélbombás merényletének bűnügyét. Junga Sebestyén 1910. júliusának végén, kevesebb mint egy évvel a bombamerénylet után szabad emberként sétált ki az 5. Honvéd kerület székesfehérvári helyőrségének fogdájáról. A történet ilyetén fordulata érthető megdöbbenést keltett. Így szokásoktól eltérően egészen magas rangú katonai vezetők is egy-egy rövid, semmit mondó nyilatkozat erejéig, de szóba álltak a sajtóval. Junga sebő századost a székesfehérvári hadbíróság szabadlábra helyezte. De ebből nem lehet arra következtetni, hogy a kapitány ártatlan, vagy hogy ártatlansága kiderült volna, mert a hadbíróság még nem ítélkezett Junga sebő ügyében. A végtárgyalás augusztus végén lesz. Részletekről nem nyilatkozhatom. Azok hivatalos titkok. Mondta a Pesti Naplónak a Honvéd főparancsnokság igazságügyi előadója, Hohenburger Antal hadbíró tábornok. A lapnak szintén nyilatkozó, a Honvédelmi Minisztérium 15. ügyasztályát, az igazságügyit vezető Gerő Gyula ezredes viszont arról sem akar tudni, hogy Jungát szabadlábra helyezték. Nem tudunk semmit Junga szabadlábra helyezéséről. Ha a hadbíróság döntött, úgy valóban hozzánk érkeznek az iratok. Innen aztán a főparancsnoksághoz és onnan a fő törvényszékhez kerülnek. Többet nem mondhatok, jelentette ki. A levélbombás százados elengedését a sajtó előtt hazai Samu honvédelmi miniszter egyenesen meglepőnek nevezte. Most hallom először, hogy Junga sebő századost szabadlábra helyezték. Meglepő dolog. Mondhatom, hogy hivatalosan semmiféle tudomásom nincs róla, de nem is hiszem, hogy Jungát a katonai törvényszék már fölmentette volna. Nyilatkozta. A nagy értetlenkedéseken azonban az a kétségtelen tény mindenképpen átszűrődött, hogyha a hadbírósági tárgyalás valóban folyamatban is van, a legnagyobb valószínűség szerint Junga még elmarasztaló ítélet esetén sem számíthat súlyos büntetésre, hiszen akkor nem engedték volna szabadon. És így is lett. Junga Sebestyénnek nem kellett visszatérnie a börtönbe, szépen csendben nyugdíjazták, még a tiszti rangjától sem fosztották meg, ami igen különös, hiszen a tiszti becsület fogalmával nem igazán fért össze ékszernek álcázva levélbombát küldeni egy bajtársunknak. Sőt, elég pár hónappal Junga Sebestyén szabadulása után a hadsereg fegyelmi vizsgálatot indított Mátyási Zoltán alhadbiztos ellen, akit éppenséggel azzal vádoltak, hogy katonatiszthez nem méltó módon járt el Junga Sebestyénnel szemben. Történt ugyanis, hogy a Junga ügyben a hadbírák előtt a százados felesége, a haditengerész családból származó Schweizgut Valéria, más források szerint Valentina is tanúvallomást tett, aki azt állította, hogy Mátyási átlépte vele szemben a tisztesség és a korrektség határait, valamint visszaélt Junga Sebestyén vendégszeretetével. A nagyon tapintatosan megfogalmazott állításból nem nehéz következtetni arra, hogy talán mégiscsak bejött a lapok egyik vadállítása, viszerint nő, vagyis pontosabban asszony volt a dologban. Jungáné legalábbis ezt mondta, és ez magyarázhatja azt is, hogy miért nem akart Mátyási Zoltán részletekbe menően vallani a Junga Sebestyénhez fűződő viszonyáról, azon tény megállapításán felül, hogy barátok voltak. Ugyanakkor az ilyesmit a korszakban nem levélbombával, hanem párbajjal intézték. Bár a szabályok nem tették lehetővé az életre halálra való bajvívást, a feltételeket meg lehetett úgy határozni, hogy minden esély adott legyen rá. Például voncsövi pisztolyok használata, vagy kardpárbaj esetén a bandázsok mellőzése és a szúrás engedélyezése. Ehhez az kellett, hogy a sértés elég durva legyen, és nem sok súlyosabb sértés létezett a korban annál, amikor egy katona tiszt a saját bajtársa családi békéjét forgatja fel. Jung a Sebestyénről pedig tudjuk, hogy nem volt gyáva ember. Így ha valóban az történt, amit Jungáné állított, lett volna, ha nem is kimondottan legális, de a kor társadalmi normái szerint elfogadott eszköze a megtorlásra. A Mátyás elleni fegyelmi vizsgálat 1911 tavaszán zárult le az alhadbiztos felmentésével. A Honvédelmi Minisztérium legfelsőbb fegyelmi bírósága kimondta, hogy Jungáné vallomását nem lehet bizonyítani, és azt is feltételezte, hogy az asszony férje megmentése érdekében tanúskodott. Ez hatalmas megkönnyebbülést jelentett Mátyási számára, hiszen az ügy nagyon súlyos volt, azzal is végződhetett volna, hogy lefokoznák és megvonják a nyugdíját. Ehhez azonban érdemes azt is hozzátenni, hogy nem tudjuk, milyen bizonyítékok alapján jutott erre a megállapításra a törvényszék, hiszen az esetnek nem voltak szemtanúi. Lényegében Mátyási szava állt szemben Jungáné vallomásával, és a bíróság úgy döntött, hogy az alhadbiztos verziójának ad hitelt. Az is elképzelhető, hogy a merénylet elkövetésekor Junga ítélő képessége korlátozott volt. Legalábbis a nagykanizsai tisztek azt mesélték a Friss Újság riporterének, hogy a százados nem sokkal a merénylet előtt, még 1909. júliusában lovas balesetet szenvedett, és a fején sérült meg. Talán ez is közrejátszhatott a történtekben, kiegészülve azzal a feltevéssel, amit Mátyási ügyben a védelem adott elő, miszerint Junga egy rosszindulatú pletykát hallhatott az alhadbiztos és a felesége viszonyáról. A fejsérülése következtében pedig képtelen volt racionálisan reagálni rá. Akárhogy is történt, Junga Sebestyén 1927-es haláláig megőrizte a titkát. Ám elhunyta után az egyik volt tisztársa, ez akkor már tábornok, Tattai István új verzióval állt elő. Szerinte Junga és Mátyási baráti viszonyának része volt egymás kölcsönös, több-kevesebb tapintattal való ugratása is. És a levélbomba csupán egy rossz ízű tréfa volt. Ezt Tattai azzal igyekezett alátámasztani, hogy mint a vegytanhoz jól értő ember, Junga képes lett volna olyan bombát előállítani, ami végez Mátyásival. És az alhad biztos könnyebb sérülései azt igazolják, hogy a századosnak nem volt ilyen szándéka. Állítása szerint Tattai ezt akkor a hadbírósággal is közölte, és a vallomása volt az, ami miatt Jungát szűk egy év fogda után szabadon engedték. Tattai állításai hihetőnek tűnnének, ha nem ismernénk a robbantás körülményeit. Junga ugyanis dinamitot használt, aminél a robbanás a legerősebben lefele hat. Ezért is semmisült meg Mátyási szobájában az asztal, amire rátette a ládikát, meg a szék is. Ha az alhadbiztos az ágyában, ölébe véve nyitja ki a fémkazettát, a jóisten sem menti meg. Mátyási Zoltánon tehát inkább a vakszerencse segített, és nem a pokolgép volt gyenge. A nagy botrányt követően Junga Sebestyén eltűnt a kíváncsi szemek elől, nevet változtatott, és újrakezdte az életét. A házassága is kibírta a megrázkódtatásokat, és innentől kezdve Endrődi Sebestyén néven a századosi nyugdíjából és a hobbiából kezdett élni. Ez a hobbi pedig nem volt más, mint a régi faszobrok, illetve templomi faoltárok restaurálása. Ebben annyira sikeres volt, hogy a hazai műtárgyvédelem történetének egyik elismert szereplőjévé vált. Még egy új módszert is kidolgozott a fa megszilárdítására, amit azóta is Endrődi féle eljárásnak hívnak, és a korszakban előremutató technikának számított. A restaurátor Endrődi Sebestyén életrajzaiból azonban a levélbombás ügy rendre kimaradt. Még a legfrissebb, róla szóló 2006-os szaktanulmányban is csak annyi szerepel, hogy 1909. augusztus 29. 1910. október 1-ig bírói vizsgálat alatt állt. Új foglalatossága meglehetősen jól fizetett. Több ezer koronára rúgó megrendelései voltak, így feleségével és gyerekeivel egy Nógrád Verőcén, a mai Verőcén épült villában élhette le élete hátralévő részét. Ez a villa egyébként ma a Verőcei Művelődési Ház. De mi történt Mátyási Zoltánnal? Igen ritka, amikor valaki nemhogy egy, de két országos botrányban is érintett legyen élete folyamán, ám ez Mátyási Zoltánnak kijutott. A Junga ügy minden bizonnyal beárnyékolta a katonai pályáját, hiszen hiába jött az első világháború, amiben többször is kitüntette magát, az 1918-as összeomlást őrnagyként érte meg. Ez békeidőbeli előre menetelének felelt meg, csak a Horthy korszakban kezdett gyorsabban lépdelni a ranglétrán. 1920-ban még őrnagyként jegyezték, 10 év múlva már tábornok volt. Időközben megházasodott, majd miután felesége a 30-as évek elején meghalt, újra házasodott. És itt kezdődtek a problémák. Mátyási vezérőrnagy ugyanis egy gazdag földbirtokos, labilis elmeállapotú, nálánál 30 évvel fiatalabb lányát, Romátka Klárát vette el, akit atyai jóváhagyással az elmegyógyintézetből hozatott ki. Az újdonsült Mátyásinő azonban kényszeres, az okirat hamisítástól sem visszariadó, költekező volt, aki szűk 2 év leforgása alatt csillagászati adósságot halmozott fel. Az ifjú asszony ezt azzal hozta össze, hogy autójával járta az országot, és több városban is luxus cikkeket vásárolt hitelre, majd azokat elzálogosította, vagy elajándékozta, miközben az eredeti számlák kiegyenlítésével már nem törődött. A károsultak pedig, ahogy ez lenni szokott, idővel feljelentést tettek, mivel a férj nem tudott, vagy nem akart tudni a tartozásokról. Az ügyből megint országos botrány lett. Minden valamire való lap hosszú cikkekben számolt be a fejleményekről, pedig akkor már ismét háborús esztendőket írtunk, hiszen a botrány 1939. augusztusában robbant ki. A kor sajtó viszonyait jól jellemzi, hogy a lapok nem írhattak Mátyási hátteréről. Még azt sem említhették meg, hogy katonatiszt. Az ügy végül az asszony elítélésével 2 évet kapott, és a bűnsegédként megvádolt férj felmentésével végződött. Legalábbis a nyilvánosság előtt. Mert a következmények ekkor már nem kerülték el az időközben nyugdíjba vonult Mátyási Zoltánt. Előbb közhonvéddé fokozták le, majd Horthy kormányzó még a korábbi kitüntetéseitől is megfosztotta. Érdekes fejlemény, hogy a háború után 1945 őszén az ideiglenes kormány visszaadta Mátyásinak a korábbi tábornoki rendfokozatát és az azzal járó nyugdíjat is. Ez a házasság minden bizonnyal nem élte túl a botrányt, ugyanis Mátyási Zoltánné nevével utoljára 1942. januárjában, 1941 végén szabadult a börtönből, egy szexárdi apró hirdetés feladójaként találkozhatunk. Miszerint németül beszélő, iskolázott fiatal asszony titkárnőnek, házvezetőnőnek, komornának, nevelőnőnek, eszpresszóba, üzletbe, étterembe, jobb helyre szobalánynak azonnalra ajánlkozik. Mátyási Zoltán végül 1969-ben hunyt el Budapesten. Ezt a cikket hoztam ezen a héten Elviterre. Ha kíváncsi más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!